Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzá. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltár első versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek. És énekeljük a 371. dicséretet, ezzel dicsérjük tovább Istenünket. A 371. dicséret minden versét énekeljük, Jézus Krisztus egy mesterünk. segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a 147. Zsoltárban hogyan szól hozzánk Istenünk igéje. A 147. Zsoltár valamennyi versét olvasom. Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni! Milyen gyönyörű a szép dicséret! Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt, meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket. Zengjetek hálaéneket az Úrnak, énekeljetek hárfa kísérettel Istenünknek. Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken, eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik, az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsért Istenedet, mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged, elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja a jeget, ki állhatja ki hidegét. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. Kijelentette igéjét Jákóbnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, befogadását és megtartását. Válaszoljunk az ő szavára, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert méltó vagy rá. Minden örömteli fordulat, minden kedvező lépés az életünkben te tőled van. És neked köszönjük most meg mindezeket a jókat, egészen életünk kezdetétől fogva. Köszönjük, hogy lehetővé tetted, hogy megszülessünk. Adtál szerető és gondoskodó édesanyát mindannyiunknak. Köszönjük, hogy valamilyen úton, módon hozzánk szóltál és megszólítottál, magadhoz hívtál minket. Porszemnyi életünk legfontosabb eseménye ez, hogy te szóba állsz velünk. Köszönjük, hogy most is itt lehetünk, és ezen a szép tavaszi napon, amikor a természet meg annyi lehetőséget és örömöt kínálva hívogat, fontosnak tartottuk, hogy a nyugalom napján veled és az általad elhívott emberek gyülekezetével találkozzunk. Köszönjük, hogy adtál a szívünkbe vágyat az igéd után, hogy meghallgassuk a te akaratodat, tanításodat, és erőt, békességet és áldást merítsünk belőle. Tápláld a mi lelkünket kifogyhatatlan élő vizet forrásával, ragadd meg értelmünket, légy Ura érzéseinknek, és vezess, terelges tovább a keskeny úton, hogy hozzád érkezhessünk majd meg. Szent lelked segítségét kérve, fiat értemért könyörögve állunk meg előtted. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, annak hallgatására, énekeljük a 474. dicséretet. A 474. dicséretet énekeljük, Istennel járni, lakozni. testvérek keresztény gyülekezet, Istennek szent igéje, amelyet az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával hirdetni kívánok közöttetek ezen a vasárnap délelőttön, írva található a Máté írása szerinti evangélium 8. részében, a 8. fejezet 5. versétől kezdődően a 13. versig. A Máté evangélium a 8. részéből tehát így szól Isten igéje. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és idejön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amen.
Und Jesus in Haben waren die Elfisier an Römeisseleger auf Tempel. Er fährte, dass sein Herr vernahm in Bela und ihn anbringt. Er trug auf Jesus, er ist an Wilderung. Ja, sei Jesus. Sah ich mich an und ihn durch nicht lesen. Nee, antwortet Offizier. Behuft nicht deine höchste Wohnen, da kann ich nicht gut schreiben vor. Du könnt herum hier bleiben. Als gesagt, da mein Knecht weder nicht worden, wurde weder. Fand die Mutung, dass mein Kommandant mein Kugel denn mein Soldat nicht der Mutung war gesagt. Als getreten, ein Soldat sagt, hat, dann hat er. Als ich tegen anderen zeg, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg, doe dit eens, dan doet hij het. Zo is het ook met u. Als u zegt dat de ziekte door mijn knecht moet verdwijnen, gebeurt dat. Jezus hoorde hier vreemd van op en zij tegen de mensen om hem. Nergens in Israël heb ik iemand gevoeld die zoveel geloof heeft en hij is niet eens vernieuwd. Door alle dingen van de wereld zal de stroom van mensen het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Zij zullen met Abraham, Isaac en Jacob aan tafel zitten. Maar vele jongeren zullen in de diepste duisternis worden. Daar zullen zij vergaan van voeding en verdriet. En het koninkrijk was nog ver voor het bestemd. Jezus zei tegen de Romeinse officier: ga naar huis. Het geduurd zoals niet komt. Op datzelfde moment werd het recht genezen. Amen.
Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Az óvodás gyermekeknek van egy kedvelt énekük, amit karácsonykor még hallhattunk is tőlük, ami így kezdődik, hogy kis telefonom van nekem, két összetett kezem. Egyszerű szavakkal és egyszerű képpel mondja el ez az ének, hogy milyen nagy ajándék az, hogy szólhatunk Istenhez, hogy imádkozhatunk. Még a telefonnál, ami napjainkban az emberiség egyik leginkább középpontba helyezett találmánya, még ennél is jobb ez a dolog, az imádságnak az ajándéka. Hogy miért? Jobb azért, mert az imádsággal nem földi hibásokat bonyolíthatunk le, hanem egyenesen a mennybe, a mennyhez szólhatunk, Istennel léphetünk kapcsolatba. A telefon az a személyes találkozást igyekszik pótolni, az imádság pedig éppen a személyes találkozás maga az Istennel. Aztán jobb azért, mert a mobiltelefonnal ellentétben ez mindig kéznél van. Hiszen nem hagyjuk otthon, nem felejtjük otthon, nem lopják el, nem merül le az akkumulátora, és még folytathatnánk, nem tiltják le a számot, és nem megy tönkre, nem kell szervizbe vinni. És jobb a telefonnál azért is, mert egyetlen hívásunk sem kerül pénzbe. Nincsen csúcsidő, amit kínosan kerülnünk kell, nehogy túl nagy legyen a számla. Egy hosszú beszélgetés sem kerül többbe, mint egy igen rövid fohász. Nincsen havidíj, és teljesen ingyenes minden hívás. És végül jobb azért is, mert Isten ígéretet tett rá, hogy minden imádságunkat meg is hallgatja. Vagyis minden hívást fogad. Nincs kikapcsolva, nem jelez foglaltat a készülék, és ha hívjuk, akkor nem kapunk elutasító választ sem. Talán sokan emlékeznek még arra a pillanatra, amikor először kulcsolták imádságra a kezüket, vagy ha sokan nem emlékszünk rá, mint ahogy én sem, akkor az azért lehet, mert már a gyermeki emlékező képesség határa előtt volt valaki mellettünk, aki megtanított, hogy hogyan is kell imádkozni. Nagyon sokakat az édesanyjuk indított el ezen az úton, és ma anyák napján különösen is gondoljunk egy kicsit rájuk. Isten áldja meg azokat az édesanyákat, akik imádságra tanították gyermekeiket. Legyen az egy esti imádság, az evés előtti vagy evés utáni rövid fohász, az úri imádság, a mi atyánk szövege, vagy éppen egy nagyon rövid, kötetlen, szabadon elmondott ima. Bárhogy is volt ez, egész életünknek újra és újra visszatérő nagy élménye lehet az, hogy kapcsolatba kerülhetünk Istennel, hogy szólhatunk hozzá szabadon Jézus Krisztus által. Semmihez sem hasonlítható, semmivel nem pótolható és semmihez nem fogható kiváltsága ez a keresztény embereknek, vagyis nekünk. Éljünk hát vele. Isten ajándékozta lehetőség az, amit az ének így mond, mit lenn a földön, mondok el, megváltom, hallja fent. De egy ilyen lehetőséggel, kedves testvérek, élni is kell. Ki kell használnunk minden alkalmat, hogy megváltónkkal és egyedüli közbenjárónkkal, az Úr Jézus Krisztussal beszélgessünk, hogy neki hálát adjunk, hogy elmondjuk általa és rajta keresztül a kéréseinket az Atyának. Sokan azért nem imádkoznak, mert úgy gondolják, hogy valamit elrontanának. Úgy gondolják, hogy azok a szavak, amiket ők elmondanának, valószínűleg nem lennének elég jók Istennek. És nem tudnak ezért őszintén odaállni és imádkozni. Akár így vagyunk ezzel, akár kimondtuk már valaha is az életünkben, hogy nem tudok imádkozni, akár éppen az ellenkezője az, hogy mindennapos imádkozók vagyunk, akik saját szavainkkal odafordulunk napról napra, naponta többször is Istenhez. Tekintsünk most ebből a szempontból erre a mai történetre, mai igénkre, figyeljük meg a kapernaumi századosnak a példáját. Hiszen a kapernaumi százados egy római katona volt, akit egészen biztosan nem tanított az édesanyja gyermekkorában imádkozni. Római ember volt ő, aki azonban most itt Jézussal kerül kapcsolatba. Jézushoz szól hozzá. És ebben a hozzászólásban, ezekben a szavakban, amiket Jézusnak mond, bár nem tud róla, de mégis a keresztény imádságnak három alapvető feltételét foglalja magába. Biztosan nem tud róla, hogy évezredekkel később tanulhatunk belőle keresztényként mindabból, amit ő elmond, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az imádságnak vannak bizonyos feltételei. De látni fogjuk és látjuk, hogy nem kell visszariadnunk ezektől a feltételektől, mert ezek nem visszatartani akarnak minket az imádságtól, hanem inkább ellentétesen ezzel meg akarják adni az imádságnak az értelmét. A százados ugyanis így kezdi a Jézushoz intézett szavait, mondhatnánk az imádságát. Uram, a szolgám bénán fekszik, szörnyű kínjai vannak. Ez a rövid egyszavas megszólítás, hogy Uram, nagyon sok mindent magában foglal. Magában foglalja azt, hogy a kapernaumi százados Jézusra valóban úgy tekint, mint Isten fiára. Úgy, mint aki nem csak Isten fia, hanem ő maga is Isten. Mint aki komolyan veszi azt, amit Jézus mondott magáról, hogy én és az Atya egy vagyunk, és azt, hogy aki engem látott, látta az Atyát. Az Úr megszólítás ebben az időben csak a Teremtő Istennek járt ki. És a százados odalép, és azt mondja, hogy Uram, mert úgy tekint Jézusra, mint aki maga az Isten. Aztán benne rejlik ebben a megszólításban a főhajtás is Jézus előtt, az ő nagysága előtt. Mert a százados elismeri, hogy Jézus minden hatalom, minden földi hatalom fölött áll. Ő is hatalommal bíró ember volt, ahogy ezt később el is mondja, hogy a katonáknak egy század embernek parancsolhatott, és azok meg is tették, amit ő mondott. Mégis azt mondja, Jézus még felettem is felettem áll, sőt mindenek felett áll. És harmadsorban végül benne van ebben a megszólításban a személyesség is. Mert kapcsolatba lép Jézussal, mint élő személlyel ez az ember. És ezáltal az Úr megszólítás által kifejezi azt, hogy nem egy hivatalosan bevett formula az, amit mond, egy elvont hittételnek a kifejeződése, hanem személyes, rövid, megélt és hit bizonságtétel. Később a hitetlenkedő Tamás mondja, miután Jézus megjelenik külön neki, megmutatja a sebb helyeket saját magán, kezén és az oldalán. Azt mondja Tamás ekkor, én Uram és én Istenem. Az első feltétel, amit a százados szavaiból megtanulhatunk, ezek szerint az, hogy csak akkor érdemes Jézushoz fohászkodnunk. Csak akkor érdemes Jézushoz és az Atyához fordulnunk, ha őt valóban Istennek tartjuk, és Istennek ismerjük el annak minden következményével együtt. Jézus figyelmeztet arra, hogy nem lehet üres szó, már ez a megszólítás sem. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Vigyázzunk tehát, hogy ne képmutatásból szóljunk hozzá. Amikor kimondjuk a megszólítást, már ezt a rövid szócskát is, legyen mögötte a biztos hit és az odaszánt élet. A százados hittel mondja ki ezt, hogy Uram. Jézus is elismeri ezt a hitet. És röviden elmondja a kérését. A szolgája nagyon beteg, halálosan beteg, ágyban fekszik, segítségre van szüksége. És miután Jézus rövid gondolkodás, vagy mondhatnánk azt is gondolkodás nélkül felajánlja a segítségét, hogy azonnal oda megy és meggyógyítja a szolgát, akkor a százados így szól hozzá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Egy méltóság teljes és sokak által nagyra méltatott ember Jézussal találkozva egyszerűen leteszi a földi méltóságát. Félre tudja tenni ezt a méltóságot, és teljesen megalázza magát. Azt mondja, hogy nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Vajon ilyen gonosz ember lehetett ez az ember? Vajon kirívóan bűnös volt, vétkes? Vajon gonoszabb és rosszabb lehetett-e ő, mint azok, akiknek Jézus belépett a házába? De hiszen nem lehetett olyan rossz ember, hiszen beteg szolgájának az egészségéért könyörgött. Nem lehetett rossz ember, hiszen Lukács evangéliuma leírja róla, hogy ő építette a zsinagógát. És a nép nagyon szerette és tisztelte, becsülte ezt az embert. Miért ne lenne akkor méltó arra, hogy Jézus egyáltalán belépjen a házába? Azért nem, kedves testvérek, mert a százados megérezte azt a sokak által elfelejtett vagy összemosott határvonalat Isten és az ember között, ami ott állt közte és Jézus között. Arra gondolt, hogyha egész életében egyetlen apró kis vétket tett volna, már azzal is sokkal bűnösebb lenne, mint az, akihez hozzászólt, akihez beszél, a bűn nélküli Jézus Krisztus. Megérezte, hogy a szent, sérthetetlen és bűntelen, egyedül tiszta és igazságos Istennel áll szemben. És ez a felismerés arra késztette, hogy meghajtsa a térdét, a fejét, és kimondja, nem vagyok méltó. Amikor Istenhez szólunk imádságainkban, akkor ott kell, hogy legyen a mi imáinkban is ez az alázat. Amikor elmondjuk a kéréseinket, hogyha igazán alázatosak vagyunk, akkor nem fogunk követelőzni. Akkor nem fogunk parancsolgatni Istennek, elmondani, hogy mit kellene neki tennie. Vagy nem fogunk úgy tenni, mint akinek automatikusan járna mindaz, amit kérünk. Le kell szállnunk a magas lóról, hogy nehogy túlságosan nyerekben érezzük magunkat, és aztán megszégyenüljünk a szamárháton érkező király előtt. Az igazi imádság második feltétele tehát az, hogy Isten előtt elismerjük a méltatlanságunkat. Belássuk és elismerjük, hogy bűnösök és nyomorultak vagyunk, és ezeknek megfelelően alázattal közelítsünk az Úr Jézushoz. És hogyha már lovaknál tartunk és nyeregnél, akkor azt mondhatjuk, hogy a kapernaumi százados nem esett át a ló túlsó oldalára. Nem mondta azt, hogy én annyira méltatlan vagyok, annyira bűnös ember vagyok, hogy el sem mondom a kérésemet. Átérezte Jézus ígéretének a súlyát, hogy ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. És ő ezt töretlen bizalommal el is fogadta, és így folytatta, csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Ha nem teszi hozzá ezt a mondatot, csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám, akkor minden eddigi a hitetlenség jele is lehetett akár volna. Hiszen milyen nagy butaság, azt gondoljuk csak el, hogy ott fekszik egy haldokló ember a házban, és az ember elmegy és orvost hív a házhoz, és azt mondja az orvosnak, amikor az belépne a házába, hogy nem mehetsz be oda. Bizony nagyon nagy butaság lett volna, de ebben a mondatban benne van százados hitének minden mélysége és minden tartalma. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Katona ember lévén sarkalatosan fogalmaz, kicsit kisarkítja a dolgokat, gondolhatnánk, de mindezt ő komolyan is gondolja. Komolyan gondolja, hogy Jézus, aki ez ő most hozzászól, akitől segítséget kér, az nem csak egy tehetséges orvos, nem egy csodadoktor, akinek nagy híre van, nem egy jó szakember, hanem ennél sokkal több, a mindenható Isten fia, akinek mindenre hatalma van, még arra is, hogy szavaival gyógyítson. Milyen jó lenne, hogyha ezt a mindenhatóságot mi sem felejtenénk el, akkor, amikor imára kulcsoljuk a kezünket, hogy mondhatjuk, összetesszük kezünket, és felhívjuk Jézusunkat. És el is hinnénk azt, hogy ő, ha jónak látja, akkor tud segíteni. Van hatalma megoldani még az olyan helyzeteket is, amiről mi azt mondjuk talán, hogy megoldhatatlan helyzetek. Van hatalma szétesett családokat összefogni, van hatalma tönkrement vállalkozásokat fellendíteni, megszakadt szíveket begyógyítani, és a kőszíveket meglágyítani. Lehet-e úgy kérni bármit is, hogy nem hisszük el, hogy megkapjuk? A római százados hitte azt, hogy meg fog történni, és a hite bizonyosságaként szólt ez a mondat. Olyannyira hitte, hogy még Jézus is elcsodálkozott ezen a hiten. Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Állítsuk most a saját imádságainkat oda, emellé, a dicséret mellé. Vajon az Úr Jézus, hogyha látja a mi imáinkat, és látja mögötte a mi hitünket, ugyanezt tudja-e elmondani rá? Mit lát? Vajon elhangzott volna ez a dicséret a római százados felé, hogyha azzal az indulattal, azzal a hittel és azzal a meggyőződéssel állt volna oda Jézus mellé, mint amivel mi olyan sokszor elmondjuk az imádságainkat, azzal a bátortalansággal, amivel sokszor oda lépünk Isten elé. Kedves testvérek, a századost senki sem tanította meg imádkozni. Senki sem mondta el, hogy hogyan kell, milyen módon kell Jézussal beszélni. Nem tanulta meg a megszólítást, nem tanulta senkitől az alázatot, nem tanította a töretlen hitet, és mégis mindezeket szívből meg tudta élni akkor, amikor Jézussal beszélt. az ő beszédében és az ő személyében megvolt minden, ami kell egy keresztény imádsághoz, az Istennek kedves és az Isten által meghallgatott imádsághoz. És amit egyházunk egyik hitvallásának, a Heidelbergi KT-nak a szerzői kérdés-felelet formájában így foglaltak össze. Mi szükséges az imádsághoz, hogy ezt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. Istenhez imádkozzunk, alázattal imádkozzunk, és bízzunk, higgyünk abban, hogy mindezt meghallgatja és megtartja a kéréseinket. Kapernaumi százados kérését Jézus meghallgatta, kedvesnek találta, és meggyógyította az ő szolgáját. Forduljunk mi is hozzá hasonlóan, bűnbánattal, alázattal, erős bizalommal, mert ő igaz Isten, és meghallgatja, megtartja a mi kéréseinket. Amen. Istenünk, hálát adunk neked, az imádság lehetőségéért. Valójában már arra sem vagyunk méltók, hogy meghallgass minket. Köszönjük, hogy mégis megteszed. Ígéretet kaptunk tőled, hogy a szívből jövő, hozzád szóló, alázatos és igaz hitből táplálkozó imádságokat meghallgatod, híveid kérését teljesíted. Megvalljuk, hogy sokszor előfordul, hogy nem hozzád fordulunk elsőként. Amikor pedig eljutunk hozzád és imában megszólítunk, akkor hiányzik belőlünk az alázat, annak elismerése, hogy te mindenek felett álló Úr vagy. Ha pedig olykor meg is alázzuk magunkat, gyakorta erőtlenül, hitetlenül, így kérünk tőled dolgokat. Nem merjük teljesen elhinni, hogy te tudsz és akarsz is segíteni. Köszönjük, hogy mindezt most megláttattad velünk, hogy átérezhettük, a kapernaumi százados példáján megláttuk, hogyan lehet hozzád fordulnunk. Most ezzel a hittel és alázattal mondjuk ki, légy az életünk Ura, és segíts minket hozzá, hogy őszintén, természetes módon, képmutatás és gőg nélkül tudjunk hozzád beszélni imádságainkban minden nap. Szeretnénk most neked megköszönni az édesanyáink életét. Köszönjük neked különösképpen azokat, akik imádkozni tanították gyermekeiket. Azokat, akik talán már nincsenek is közöttünk, de imádságos könyveiket, féltve őrzött bibliájukat, énekes könyvüket örök emlékként hagyták gyermekeikre, unokáikra. Köszönjük azokat az édesanyákat, akik vasárnapról vasárnapra eljönnek a házadba, hogy erőt és lelki táplálékot nyerjenek a heti teendőik végzéséhez, és közben gyermekeiket is magukkal hozzák. Köszönjük azokat az édesanyákat, akik reggelenként úgy kísérik fiaikat és leányaikat az iskolába, hogy előtte útba ejtik a gyülekezeti házat, hogy te veled kezdjék meg a napot imádsággal, énekkel, igeolvasással. Köszönjük neked azokat az édesanyákat, akik közvetítik üzenetedet férjeik felé, és hozzád hívogatják őket. Azokat, akik imádságban hordozzák gyermekeik, házastársuk, bővebb családjuk életét, és a nagy család a gyülekezet tagjait is. Légy velünk, kérünk, hogy mindezek az imádságok és kérések szívből és ne csak színből hangozzanak el az ajkunkról, hogy tudjunk hittel fordulni hozzád, szabadítást, bűnbocsánatot, gyógyulást, életünk megjobbítását csak tőled remélni. Kérünk, hogy így áld meg életünket, fiad érdeméért, hallgass meg imádságainkat, most és mindenkor. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ha mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
a jelentőségét, magad a szívnek, és ezen a napon, hogy minden napján hála, vagy amit a világhozó jelentőségét, az, hogy ezen a napon életet gyermeknek, imádkozni hozzá, gyermeke várnak és gyermeke várnak. És a gyermek azért jönnek vissza benne, hogy egy örök életet,
Thank you.